Gilbert Keith Chestertonnal. Egy könyvemben, amely a Kairos kiadónál jelent meg, Az ember hívőnek születik, meg is rajzoltam a portréját. Most kiemelten azért idézném fel ismét a személyét, mert gazdasággal foglalkozó sorozatunkba beleilleszkedik, hiszen Chesterton nagy propagátora volt a disztributizmus gazdasági elméletének. Mi is ez az elmélet? Eltérően a kapitalista és a szocialista modelltől ennek az elméletnek az a lényege, hogy széles körbe kellene megosztani a termelőeszközöknek a tulajdonjogát. Nem az állam vagy a kevesek tulajdonában lennie, mint mondjuk a szocialista modellbe vagy a kapitalista modellbe. Mert hiszen a kapitalista modellben elvileg nem kizárt, hogy sok a kezébe legyen, de hát gyakorlatilag látjuk, hogy az 1% birtokolja a vagyoni tőketulajdont, a vagyonnak a döntő részét. Hát ez nagyon időszerű, tehát ez a gondolat napjainkban is, amikor a vagyon és a jövedelmek olyan szélsőségesen koncentrálódnak a fejlett országokban is, és a társadalom így módon polarizálódik. Ezért érdemes megismerkednünk, vagy felidéznünk újból Chesterton életét és munkásságát. Minden szempontból, főleg egy keresztény ember számára, hogy így mondjam, kötelező megismerni Chesterton. Előjáróban mindjárt el is mondom, hogy a Chesterton társaság, mert van egy ilyen, elnöke egyszer tartott egy előadást, és így fogalmazott benne, hogy az emberek nagy része így gondolkodik, ha ezt a nevet hallja, hogy ki ez a fickó. Aztán, amikor megismeri, hogy ki, akkor az vetődik fel az emberben, hogy és miért nem tudok róla. Hát majd a kis ismertetés végén adok választ erre a kérdésre. Azt hiszem, az ismertetés végén hallgatói maguk is kitalálják a választ. Nézzük csak meg, tehát Chesterton hol született, milyen családi körülmények közé. Egy ingatlan ügynök gyermeke volt, édesanyja svájci származású. A család nem volt különösebben vallásos, az unitárius hitet követte, de nem nagyon regulárisan jártak templomba. Gilbertet mindenképpen Angliában éltek már, ugyebár az anglikán egyházba keresztelték bele, hogy így mondjam. A Szent Pól iskolába járt gyermekkora, egy híres iskola, majd a University College Londonnak a művészeti tanulmányokkal foglalkozó iskoláját látogatta, illusztrátornak készült, de irodalmat is hallgatott a londoni University-ben. Fokozatot azonban egyik területen se szerzett, viszont széleskörű műveltséget annál inkább. 26 évesen aztán megnősült, elvette feleségül Francis Blogot, egy igen elkötelezett anglikán hívő asszony. Ő ismertette meg tulajdonképpen Chestertont a Szent Háromság tanával, aki ugye, mint mondom, egy unitárius családból származott. Francis rendszeres bibliaolvasó volt, vasárnapi iskolákban tanított. Ezen kívül oktatás, ugye, szegény gondozással foglalkozott mindaddig, amíg felesége nem lett Chestertonnak. A hölgy írónő volt, verseket, iskoladrámákat írt, és hát ezek egyike volt a karácsonyra írott verses kötete, hiszen minden karácsonyra egy-egy külön verset írt. És ezt aztán megjelentette kötetében, melynek címe az volt Messze van-e Betlehem. Amikor aztán a házassága után nem a saját karrierjével foglalkozott, akkor a férje menedzsere lett. Gyermekük sajnos nem született. Keresztgyerekükkel foglalkoztak szeretettel, viszont kiemelkedő, segítő társa volt Chestertonnak Francis. Chesterton egyébként egy korpulens, nagyon vidám, szórakozott ember volt. Egyik anekdota szerint egyszer telefonon felhívta a feleségét, mert elfelejtette, hogy tulajdonképpen hol is, hova is kellett volna mennie, és elmondta, hogy itt és itt vagyok, hol kellene lennem, felesége. Röviden annyit válaszolt, itthon. Nos, tehát ez az érdekes alkat, Chesterton, egyre inkább érdeklődött a transzcendencia iránt. Ennek kezdetben, fiatalkorában nem éppen a szimpatikusabb formáit gyakoroltam, mert asztal táncoltatás, vagy nem tudom én milyen dolgokkal foglalkozott, ezekkel a számomra obskúrus dolgokkal foglalkozott, de részben barátja, részben már Francis ösztönzésére is egyre inkább foglalkozott a teológiai kérdésekkel. Hiller Bellok nevű barátja hívő keresztény katolikus volt. Olyannyira, hogy ösztönzésére rá is tért Róma hitére, felesége 4 év múlva a hívő anglikán szintén áttért katolicizmusra. Bellok nagyon-nagyon jó barátja volt Chestertonnak. Kis alakítottak egy betűszót a nevükből, hogy Chester Lock, vagyis a Chesterton és Bellokból összehozták, hogy ők annyira összetartozó egyéniségek voltak. Chesterton is rengeteget publikált, Bellok is ismert szerző volt. De Chesterton a média minden ágába szerepelt, nagyszerű sorozata volt a BBC-ben is. Magát mindenek előtt újságírónak tartotta, holott olyan magas szintű irodalmi tevékenysége volt, hogy azzal a legnagyobb angol írók sorába került. És ezt nem én mondom, hanem G.B. Shaw mondta Chestertonról, de H.G. Wells, Bertrand Russell is magas véleménnyel volt róla. Tehát a korabeli angol irodalom legjobbjai mondták, hogy kiemelkedő színvonalú az irodalmi tevékenysége. Minden esetre 4000 darab újságcikke jelent meg. 4000. 30 éven át írt szinte hetente a Illustrated London News rovatába, és 13 éven át a Daily Newsba. Hát 4000 cikk annyi, mintha 11 éven át minden nap megírna valaki egy esszét, méghozzá olyan színvonalon, hogy egy évszázad múlva is élvezettel olvasható legyen. Tehát noha a témái az aktualitásokhoz kötöttek nyilvánvalóan, de úgy voltak megírva, hogy ma is lehet értékelni, élvezni a témáját. Azok pedig elég sokfélék voltak. Irodalom, társadalomkritika, történelem, politika, gazdaság, filozófia, teológia, stílusa. Egyéni volt, összetéveszthetetlen. Alázat, szakma iránti alázat. Összefogottság jellemezte, tele volt paradoxonokkal, ez nagyon jellemző le. Humorral és kíváncsisággal volt teli. Könyveinek rendkívül nagy hatása volt. Sok kiemelkedő történelmi, irodalmi személyiségeket, tettekre inspirált, hatott C.S. Lewisre, aki az áttéréséhez az inspirációt többek között tőle kapta, Michael Collinsra, az írfüggetlenségi mozgalom nagy harcosára, Mohandas Gandhira, akire tudjuk, hogy India függetlenségének nagy harcosa volt. Mindnyájan elismerték és kifejezték, hogy Chestertont nagyra tartják, és sokat tanultak tőle. A hétköznapi ember, akár itt Magyarországon is, elsősorban a Brown atya nyomozásaiból, a krimi sorozatából ismeri. Ezekben a történetekben ő mindig a lélektani motivációkat kereste, nem maga a bűn volt, annak a boncolgatása volt az érdekes, mint ami olyan sok ilyen mai krimiben ennek az elborzasztó jelenségeknek a bemutatásából állnak, főleg, hogyha a tévén képernyőjére gondolok, ő inkább azt kereste, hogy milyen lélektani okok vezettek oda, és milyen lehet a bűnbocsánat esetleges lehetősége az ebben szereplők számára. Egyébként bármihez fogott, nagyon színvonalasat alkotott. Egyszer felkérték, hogy írjon Aquinói Tamásról egy tanulmányt, erre kikért az összes könyvet a könyvtárból, áttanulmányozta, nekifogott és lediktált egy olyan könyvet, amelyet Aquinói Tamás kutatók szerint a legjobb Aquinói Tamásról szóló könyvnek lehet tekinteni. És hát kiemelkedőt alkotott a hitvédelem terén. Kifejtette, hogy ami ortodoxiának tűnik, valójában sokkal haladóbb, mint a modernista eszmék. Nagyon szépnek találom azt a gondolatát, ahogyan a hagyományt úgy jellemezte, mint a holtak demokráciáját. Hiszen a hagyományon keresztül elődeink is beleszólhatnak, befolyásolhatják életünk nagy kérdéseinek a megoldását. Számomra talán az az egyik legszebb szöveg részlete, ha jól emlékszem, az Ortodoxia, vagy az Eretnekek című könyvben írta. Mindenesetre az a gyönyörű részlet, amely az abban az időben divatos, életunt eszmékkel foglalkozó írókról és írókkal szemben született meg, amelyben a kereszténység friss, életerős, optimista életszemléletét állítja szembe. Ahol a mámor dicsőítő dekadencia azt mondja, ígyunk, úgy se tudjuk, honnan jövünk és mi vár ránk. Chesterton azt írja, hogy ezzel szemben ott áll valaki, aki egy kelyhet tart a kezében, és azt mondja, ígyunk arra, hogy én tudom, hogy honnan jöttetek, és azt is tudom, hogy hová mentek. Nem értelmetlen tehát az emberi élet. Egyáltalán nem csoda, hogy a szentszék kitüntetésre tartotta érdemesnek. Magam is számos könyvét olvastam, az Eretnekeket, az Ortodoxiát, az Igazságot, az Örökkévaló embert, a Mi bajom a világgal címűt, az Ember, aki csütörtök volt, részben regényeket, részben novellák és eszék gyűjteményét, és már csak azért is nagyon sokra tartom, külsen kedveltem ezt a kis kötetét, hogy Mi bajom a világgal, mert sokszor idéztem is belőle. Amint ismerik, kedves hallgatóim, én a nők kérdésével foglalkoztam, és külön, nem is csak a nők, hanem tehát általában a család és a gyereknevelés kérdésével foglalkoztam a nyugdíjak kapcsán, és hát ebben a nők otthoni munkáját azt hiszem, talán az egyikkel vagyok azoknak, akik a legtöbbre tartják az otthoni női munkát. És ebben az is benne van, hogy ő azt mondta, a nők munkája otthon a legfontosabb munka a világon. Hiszen az iskolában a gyerek megtanul valamit. De otthon pedig nem valamit tanul az édesanyjától, hanem mindent. Igen, ezért azt mondhatom, hogy a magam részéről nagyon sokat tanultam Chestertontól, rendkívül élvezem a szellemességét, humorát és a gyönyörű stílusát. És akkor most válaszolnék is arra a kérdésre, amit az elején a mondókámnak bedobtam, hogy miért nem ismerik mégis az emberek, mert hiszen azt kell mondjam, hogy nem nagyon tanítják az iskolában. Lekerült, úgyhogy így mondjam, a kötelező irodalom polcairól. Miért is? Hát pont ezért. Mert egy kifejezetten keresztény életszemléletet sugal, és a mai világ ezt divatja múltnak tartotta, pedig, ahogy megfogalmazta Chesterton többször is, a tradíciók kidobása a hajóból az élet értelmetlenné válását eredményezi. Így mi, ha csak tehetjük, és akinek csak módja van rá, vegye kezébe Chestertont, tanuljon tőle, és próbáljuk meg életünket abban a szellemben élni, amit ő vázol munkáiban. A minapokban olyan kérést kaptam Mária Rádió szerkesztőségétől, hogy pár gondolatban vázoljam fel a háború idején a béke a békétlenségbe gondolatát. Hát így igaz, hogy a mai időkben nem tudok mást mondani, mint hogy a mai világban háború dúl, a nagyvilágban, ahogy a költő mondta, és ez hát nagyon sok békétlenségre ad okot számunkra. A lelkünk békéjét is megzavarhatja a háborús hír özön, másrészt a mindennapjainkat is, hiszen ha a boltba megyünk, már azt tapasztalhatjuk, hogy legnagyobb megdöbbenésünkre már csak egy-két kiló cukrot egy-két liter olajat vásárolhatunk, hiszen kialakult egy háborús pszichózis, és az emberek próbálnak, így szoktuk mondani, bespájzolni, hogy legyen otthon. Édesanyám is annak idején, amikor háborús hangulat uralkodott, hiszen életem során ezt többször megtapasztaltam, akkor azt mondta, hogy édesfiam, akkor szerez be főleg sót, meg cukrot, olajat esetleg, mert könnyen lehet, hogy a sziáncik lesz, és így is volt. És most is efele haladunk, tehát minden okunk megvan az izgalomra. Különösen, ha a híreket nézzük, és azt látjuk, hogy milyen szenvedéseket zúdít a háború Ukrajnára, és mikor nem győzünk elgondolkodni, és nyugtalan a szívünk, amiatt, hogy mi az oka, ki a kezdeményez, ki a felelős érte ezért a háborúért. Nem akarom részletezni, mert erre időnk most itt nem elegendő, hogy úgy gondolom, hogy ebben a háborúban a dolog úgy kezdődött, hogy valaki visszaütött, ettől függetlenül nem tartom, egy keresztény ember nem tarthatja elfogadhatónak a háborút, mint a problémák megoldását, hiszen az a töménytelen szenvedés, ami az emberekre hárul, az semmiképpen keresztény ember számára nem támogatható. De azt is szeretném mondani, hogy mindenképpen érdemes azért utána gondolni, hogy vajon kinek használ, ahogy latin mondja, cui prodest, ez az egész, hát hogy így mondjam, háborús szörnyűség. Az biztos, hogy nem az ukrán népnek, az oroszoknak sem annyiban, amennyiben nagyon sok áldozatba kerül nekik is a háború természetesen. Európának egyáltalán nem használ, mondhatnám, hogy tragikus Európa számára, úgy szokták fogalmazni, hát nekem ez nagyon szellemesnek tűnik, hogy Európa lábon lőtte magát, mert igaz, hogy nem száll bele a háborúba konkrétan, de a szankcióival tulajdonképpen egy hát békisebb eszközökkel folytatott háborút, gazdasági háborút vív, aminek az árát maguk az európai emberek fizetik meg. Ebben a háborúban az egyetlen nyertes az Egyesült Államok, aki mindenképpen riválisa mai időkben, hát Kínának elsősorban, de számára mindig, amióta a világ fontos volt, hogy Európát maga alá gyűrje. Már az elmúlt fél évszázadban az Amerikai Egyesült Államok Európával kapcsolatos viszonyát azt jellemezte, hogy versenytársnak tekintette. Na, azt gondolom, hogy ezekkel a szankciókkal sikerült egész Európát olyan helyzetbe hozni, hogy bizony versenyképtelen lett, mert az amerikaiak számára Európának az oroszokkal, régen a Szovjetunióval, most az oroszokkal folytatott gazdasági kapcsolata azért nem volt kívánatos, annak ugye ebbe hosszabban belemennénk ennek az elemzésébe, azért, mert Európa csak a nyersanyagforrásban gazdag eurázsiai részekkel együtt lenne komoly hívója az Egyesült Államoknak. Ezzel azonban, hogy az oroszoktól így leszakad Európa, el is jelentéktelenedik, hogy őszinte legyek. És mi ennek az Európának a részesei vagyunk. Kicsi kis ország, kicsi kis ország. A Trianon óta már nagyon kicsik lettünk, így is ír róla a költő Babits Mihály, akit szeretnék most idézni 1940 című verséből, hogy mi minden voltál már nekem édes hazám, egész világ, melybe kedvtelve utazám, meg hitt otthon, ahol nyújtoztam szabadon, keménypados börtön és bujdosó vadon. Itt megállok egy pillanatra, és felidézem azt, hogy hát ugye azért a Rákosi érában inkább a keménypados börtön és bujtosó vadon volt ez a kedves kicsi ország. Észrevétlen voltál, mint a jó levegő, majd égő fájdalom, mint a szoros cipő, homlokomon bélyeg, a nyakamon járom, de mostan kősziklám vagy, és erős várom, hiszen égő fájdalom is bélyeg volt a homlokokon, mint a náci korszak csatlós, ezt 1940-ben Babits nem tudhatta még így. Lám a zseni mégis megérzi. És most azt mondom, hogy mégis milyen igaz, amit mondott, hogy most ez a kis országok, mi kősziklánk is erős várunk, hiszen egyéni életünkre mindnyájunknak kihatnak. Már ezek a gazdasági háborús folyamatok is, félelemmel, szorongással vagyunk tele, sajnálattal, együttérzéssel, és hát egyben tartunk attól, hogy esetleg életszínvonalunkban nehézség lesz, mert rendkívül megdrágulnak a nyersanyag kis energiahordozók, rendkívül megdrágulnak, és ezt nem a kormány okozza, könyörgöm, hanem az Európai Unió szankciói, az Amerikai Egyesült Államok által is kiprovokált háborús fejlemények. Nos, ezek is, de hát egészen közvetlenül az a nagy gond, hogy lesz-e elegendő fűtőanyag. Hát nem véletlen az a mondás, hogyha áram van, minden van, igen, de ha nincs, akkor mi lesz? A hűtőszekrénytől a fűtőberendezéseig, a tévé, a rádió, az internet eszközei, semmi nem fog működni. Tehát ezért mondom, nem ijesztegetésképpen, csak mint egy szélsőséges példát, hogy óriási ennek a veszélye, ennek a szorongást előidéző békétlensége a szívünkben. Tudunk mi valamit ez ellen tenni, egyénileg is biztosan, mert ez egyetlen pozitívuma a válság, jelenlegi válságnak, hogy megtanuljuk, hogy roppant kiszolgáltatottak vagyunk, és hogy a világ kincseivel nagyon meg kell tanulnunk gazdálkodni. Tehát igen, tehetünk valamit, hogy racionálisabban éljünk, hogy minél kevesebb energiaforrást használjunk fel, és minél takarékosabban éljünk, hiszen ha mi pazarlunk, az mások elől vonja el most a lehetőségeket. Egyénileg is tehetünk ennyit, de ez azért nem elegendő, ezért ezt meg kell mondanom, hogy bár szükségszerű, de nem elegendő. Nem elegendő, mert egyszerűen az ország egészétől függ a nagy hálózatok működése, mert ma már az, hogy van ebben egy országban elegendő energiahordozó, ez nem egy egyéni üzleti kérdés, ez az ország politikájának, gazdaságpolitikának a függvénye. Ezért ezt az országnak, ezt az igen okos és helyes jelenlegi kormánynak értelmes politikát, hogy diverzifikálni kell a beszerzési forrásokat, és minden módon el kell kerülni a háborúba való konkrét részvételt. Ezt mindenképpen támogatni kell, aki nem ezt teszi, nem a haza érdekét szolgálja. Nekünk tehát az a dolgunk, hogy most a társadalom egységét segítsük el és szorgalmazzuk, hogy lehetőség szerint a nagy hálózatoktól való függésünk, amelytől nem tudunk szabadulni már a mai világban, hogy azt kellő bölcsességgel segítse forrásokhoz jutni a kormány politikája. Azzal zárhatnám a gondolataimat, hogy tehát van tennivalónk. Mert valóban úgy kell élnünk, ahogy a költő mondta, fölfortak az idők, egy nagy had a világ, most gyűrt be magyar a süveget taraját, s amint büszke voltál harcaidra hajdan, légy büszke békédre e nagy zivatarban, mert csodálatos és hősi a te sorsod. Harcolnod kell, mikor más nyugodt és boldog, ahogy eszembe jutnak a török idők, amikor mi védtük Európát, és harcoltunk, noha igazán senkinek nem volt a vágya a vérét ontani, mégis ezt tettük. És ahogy a költő befejezi ezt a szakaszát, de mikor körülötted tombol az egész föld, te maradsz nyugalmas, te maradsz türelmes, mozdulatlan és bölcs. Meg ne inogj népem, tarts ki nagy strázsádot, mert kell ma a bástya az omló világban. Talán éppen ez a te nehéz parancsot, tartani keményen a kopott ősroncsot, mert nem véd az, amit te meg nem tudsz védeni, de rozzantan is szent, ami tiéd s régi. Átkoztad elégszer, kicsi volt magadnak, és ma áldott és tágabb, mint nagy birodalmak. Igen, látjuk azt is, hogy ma már nem is kevesen, részben idegenbe szakadt hazánk fiaiból, de egyszerűen külföldiek is jönnek ide, mert úgy érzik, hogy Magyarország a szabadság földje, tulajdonképpen a béke, a nyugalom földje. Búcsúzunk tehát a hazánkhoz való hűség gondolatának a felszításával. Ez pozitív életérzés, és remélem, hogy ez a lelki békénkhez is hozzájárul. mi minden voltál már nekem, édes hazám, de most érzem csak, mi voltál igazán. Most érzem, hogy nincs hely számomra kívüled. S mi börtönnek látszott, szabadságtornya lett. Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa, mint fához a levél, hultomig kapcsolva, mert nem madár vagyok, hanem csak falevél, mely, ha fája kidőlt, sokáig ő sem él. Köszönöm a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.
Betlehemre várva.
Ülök életunk szobámban.